Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első versét. Kedves testvérek, évtizedek óta gyakorlat az, hogy egy-egy úgynevezett szorgalmi év végén évzáró koncertet tart énekkarunk, de soha nem beszélünk arról, hogy mit zárunk le. Vagyis, hogy a kórus mögött milyen esztendő van, mi minden történt, a kórus életében, szolgálataiban, a mögöttünk lévő esztendőben. Most megtöröm ezt a rossz hagyományt, hogy soha nem beszélünk róla, se én, se ők. Arra kértem a kórus titkárát, hogy egy kis papírra írja nekem föl, én ezt gyorsan felolvasom és elmondom, azért, hogy mindenki valamennyire képbe legyen arról, aki eljött ide közénk együtt ünnepelni velünk, hogy milyen szolgálatai voltak gyülekezetünk kórusának az elmúlt esztendő szeptemberétől mind mostanig. Csak a legfontosabbakat fogom elmondani. Szeptemberben Taksonyban a templomok éjszakája rendezvény sorozatban adott a kórusunk koncertet. Ez egy országos rendezvény volt, a templomok éjszakája. Azután a zuglói esték keretében Kéménci Antal orgonaművész karnagy diploma hangversenyéhez a mi kórusunkat hívta. Mint karnagy szerezte a diplomáját, orgona és zongora művész egyébként ő, és kellett neki egy bemutató kórus. És a mi kórusunkra esett a választása, akikkel együtt ő már sok szolgálatot végzett itt, ebben a templomban is. Ősszel adtunk itt a gyülekezetben koncertet, majd karácsonykor, volt egy karácsonyi koncertünk. Egyébként minden hónap utolsó vasárnapján ebben a gyülekezetben énekel az énekkar a gyülekezeti istentisztelet keretén belül, és természetesen minden nagy ünnepen is. Végül ezt a szép sorozatot tavasszal egy kárpátaljai hétvége gazdagította, amikor a kárpátaljai Beregszász Bulcsú testvér gyülekezetünk templomában volt koncertjük, és Nagyberegen, Nagyberegről való a kórus egy kedves tagja, és az ő családja, és az ő templomukba szolgáltunk. Ennek lehet, hogy már nem örülnek, de csak elmondom, hetente kétszer van kóruspróba, minden alkalommal 2 óra, tehát hetente kétszer 2-2 óra. Köszönjük a kórusnak a szolgálatait, határon belül, határon kívül, ebben a gyülekezetben és más gyülekezetekben, és áldást kérünk a ma esti szolgálatukra is.
Sárpentyié ünnepi zenéjével, a Tedeummal köszöntöm szeretettel a Pesterzsébeti vegyeskar nevében mindazokat, akik eljöttek, hogy ma este velünk együtt örüljenek és ünnepeljenek a mai évzáró koncertünk alkalmából. Ahogy a nagy tisztelet úr is elmondta, a gyülekezeti kórus éneklés középpontjában a szolgálat áll. Hiszen mi, mint akik a 33. évadot fejezzük be az új kórus megalapulása óta, mi valóban úgy gondoljuk, hogy nagyszerű dolog önmagunkat szórakoztatni, nagyszerű dolog önmagunknak is örömet szerezni, hiszen úgy van az, hogy énekelni öröm, de a valóságos cél nem ez. A valóságos cél a világban hirdetni Jézus Krisztus nevét, dicsőségét és megváltását. Mert gondolkodásunk, mint minden keresztény ember gondolkodása középpontjában, természetesen a világ megváltója áll, aki által mi keresztények vagyunk, és akik hiszünk benne, azok üdvösséget is kapunk. Most két olyan mű következik, amely erről a világ megváltójáról szól, Jézus Krisztusról. Az első, amely karácsonyi énekként is világhírű és ismert, azonban a többi verszak az első verszak után végigveszi Jézus Krisztus életét egészen az üdvösség szerzésig. Ezért gondoltuk úgy, hogy nagyon is idevaló. A második szintén a Hallelujás könyvből való, amelynek címe Ó, hála az Úrnak, és amelyben arról éneklünk, hogy szívem áld a királyt, hiszen neki köszönhetünk mindent. Következik tehát a világ megváltója.
Thank you.
azok a halleluják, amiket szoktunk énekelni, alapvetően nem református énekek. Mégis olyan élő kereszténységről tesznek tanúbizonyságot, amely számunkra is, pedig már azóta, amióta keletkeztek, bizony 100-150 esztendő eltelt, mégis élő példaként mutatják, hogyan lehet megélni boldogan, önbizalommal telve a kereszténységet. Ma egy olyan 21. században élünk, amikor a kereszténység maga is válságban van, és nagyon sokszor látunk megkeseredett, elbizonytalanodott hívőket. Most ezek az énekek, ezek valamiféle más keresztény felfogásról szólnak, nem véletlen a rendkívül vidám és felszabadult hangzásuk. A halleluják másik jellegzetessége, hogy nagyon fontosnak tartották, hogy az Új Szövetség és Ószövetség különböző történeteit, akár Jézusról van szó, természetesen legtöbbet Jézusról komponálták meg, azokat megszólaltassák énekben is. Nagyon sokan, akik nem tudtak írni, olvasni például az Egyesült Államokban, azok ezekből a dallamokból és történetekből ismerték meg az Új Szövetség különböző eseményeit. Nos, most két ilyen példázat feldolgozását halljuk. Az első a Mester a bősz vihar, Dühöng című mű, amely ismert, közismert történetet dolgoz föl, amikor Jézus a tanítványaival a vízen van, és aztán Jézus elalszik, közben kitör a vihar, és a tanítványok teljesen értetlenek, hogy hogy létezik, hogy miközben az életük veszélyben van, aközben a mester, akire rábízták az életüket, itt alszik. Persze, mert nem tudják, hogy Jézus Krisztus a viharnak is, a természetnek is, ahogyan az egész világ mindenségnek ura. A második pedig arról példázat, hogy hogy is van ez a hittel. Egy nagyon furcsa dolgot mond el ez a történet, aminek az a címe, hogy nincs elég olaj korsódban, hiszen mi mindig úgy érezzük, hogy ha adunk, akkor nekünk kevesebb lesz. A keresztény élet pedig pontosan az ellenkezőjéről szól. Aki minél többet ad, annál gazdagabb lesz. Minél inkább megosztja a szeretetét, annál több szeretetet kapni. És minél többet akar megtartani magának, természetesen annál szegényebb lesz, és annál kevesebb marad neki. Először tehát Mester a bősz vihar dühöng.
Mester a bősz vihar dühöng, hullám fölé, hullám ki. Sűrűn a felhő sötét az ég, nincs oltalom, nincs segély. Nem bánod, ha elveszünk is, hogy alhat, hogy milyen. Minden percben rettegted a
Yeah.
előadásában most egy olyan mű következik, amely az egyik kedvencünk, bár nem református a zeneszerzője, de a világ zenetörténetének egyik legkiválóbb alakja, Antonio Vivaldi, aki maga katolikus pap volt, és csodálatos egyházzenéket szerzett. Amikor megírja a Gloria című művét, amelynek most az első tételét, a bevezető úgynevezett nagy Gloria tételt fogjuk elénekelni, akkor is egyetlen egy dolog vezérli, Isten nagyságának a reprezentálása. A barokk kor, mely három olyan zeneszerzőt szül, mint Handelt, Bachot és Vivaldit, hiszen egy időben élnek a 17. század végén, illetve a 18. század első felében. Nos, ez a három óriás valójában megfordítja a zene elvilágiasodását, hiszen a reneszánsz már nyit egy kicsit a világ felé. És akkor jön a barokk, az ellenreformáció talaján kialakuló új művészet, és hozza ezt a három csodát, Bachot, Handelt és Vivaldit. Vivaldinak a Gloria című műve, amely, mint hangsúlyoztam, egyetlen egy dologért íródott, hogy Isten dicsőségét minél jobban reprezentálja. Ahogyan Charpentier Tedeumját és Vivaldi Glóriáját is Vida Mónika kísérte, az egész koncertünkön ő lesz az, aki megszólaltatja az orgonát. Most egy szóló szám következik, Vida Mónikát hallják, aki gyülekezetünk tagja, egy nagyon-nagyon nagy reményű muzsikus művész, édesapja itt énekel a tenor szólamban, és az egész család szintén a gyülekezethez kötődik. Most Vida Mónika előadásában Bach G-moll trió szonátáját halljuk. Thank you. Agatony, bár úgy szokott az lenni, hogy nem illik tapsolni a templomban, de én azt gondolom, hogy Vida Monikát illik megtapsolni. Vannak olyan gyülekezeti énekek, amelyek különösen is a szívünkhez nőttek, nem csak azért, mert nagyon gyakran énekeljük őket, hanem azért is, mert valahogy megérezhetünk benne valamit a régi magyar zenéből. Abból a fajta zenéből, amelyik úgy valahogy önmagától jön a szánkra. Megérezhetünk valamit azokból a harmóniákból, amit az eleink még teljesen természetesnek tartottak. Most egy ilyen következik, címe Egyedüli reményem, Ó Isten, csak Te vagy. Kodály Zoltán életének egy nagyon kritikus periódusában fordult a történelmi versek, illetőleg a történelmi művek feldolgozása felé. Ennek pedig az volt az oka, hogy meglátták Bartókkal együtt, mennyire nagy hiányosságok vannak a magyar kóruszenében, egyáltalán a magyar zenei nevelésben. Amikor elindultak közösen, Bartók és Kodály még valamikor a 20. század elején először népdalgyűjtőként indultak együtt, aztán amikor az akadémiának a tanítási módszereit végignézték, azt látták, sehol nem találkoznak a tanulók magyar zenével. És ekkor határozták el, hogy Bartók hangszeres műveket fog írni a gyermeknek, így született a Mikrokozmosz például, Kodály pedig vokális műveket. A bicíniumok, a tricíniumok, illetve aztán a nagyobb generáció, a fölnőttek és a fiatalok számára pedig a kórusművek. Nem csak zenei nevelésre törekedtek természetesen, hanem megpróbálták a nemzetet is nevelni. Ezért fordultak klasszikus magyar versekhez, és zenésítették meg például Kodály, vagy ezért fordultak népdalokhoz, és zenésítették meg például Bartók, az egynemű karai így keletkeznek. Most egy olyan ének következik, amely egyszerre a magyarságról szól, egyszerre a történelmünkről szól, egyszerre a magyar zenéről szól, és talán nekünk is van mit tanulni ebből a műből, címe Ének Szent István királyhoz.
Oh, 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 oh,
következő mű szerzője Bárdos Lajos. Egy olyan művet fogunk elénekelni, amelyik szintén bibliai történeten alapszik, a Jeremiás könyörgését. A rabságba hurcolt nép, akik végig kell, hogy gondolják, mi is történt velük, és hogy mennyiben felelősek ők azért, ami történt velük. És amikor rájönnek az önvizsgálatban, hogy igen, mindenért ők a hibásak, mert elfordultak az Istentől, akkor azt is megértik, hogy már csak egyetlen lehetőség van, ha az Isten segít. Milyen érdekes, hogy Kölcsey Ferenc, amikor 1823-ban megéri a himnuszt, pontosan így gondolkozik. Ránéz az 1823-as magyar valóságra, és úgy fejezi be a himnuszt, szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Az ember akkor szorul szánalomra, ha már magától önmagát segíteni nem tud. Nos, a Jeremiás könyörgése is látszólag csupán egy ószövetségi történet. Valójában azonban valami egészen más. 1956 tavaszán írja meg, pontosabban kora tavaszán készül el a művel Bárdos Lajos. És készülnek bemutatni a Zeneakadémián. Csak hogy közben jön a történelem 1956. Az előadás, a bemutató elmarad. Aztán eltelik néhány hónap, jönnek a kivégzések, a megtorlások, és egyszer csak azt látják az emberek, hogy a színlapon ott van Bárdos Lajos új művének a bemutatója, a Jeremiás könyörgése. 1957-ben mutatják be a Jeremiás könyörgését. Az ország vérben áll a megtorlások miatt. És amikor a Zeneakadémiára fölvonul a vegyes kar, hogy a szerző vezényletével, Bárdos Lajos vezényletével elénekeljék ezt a művet, akkor mindenki tudja, hogy most valami nagyon fontos dolog fog történni. Ha majd meghallgatják a szöveget, és akik ismerik a Bibliát, tudják, miről van szó, amikor befejezte a kórus a művet, nem tapsolt senki. Sőt, csak sírást lehetett hallani a teremben. Mindenki tudta, hogy ezzel a művel Bárdos Lajos a magyar forradalom mártírjainak és áldozatainak állít emléket. Következzék Jeremiás könyörgése.
Thank you.
Azt hiszem, hogy valamelyik ajtót érdemes lenne becsukni, mert hatalmas szél kerekedett, ahogy látom, és nagy húzatot csinál. Úgyhogy ha valamelyiket megkérhetném, hogy vagy az oldalsót, vagy a hátsót csukjuk be, az nagyszerű lenne. A 20. századi magyar szerzők közül Gárdonyi Zoltántól fogunk most énekelni egy művet, címe Szívemnek kősziklája. Kórusunk természetesen nem csak egyházi műveket énekel, hiszen nagyon sok olyan alkalom van, amikor világi helyeken kell föllépnünk vagy szolgálnunk, sőt olyan is, hogy városi énekkel együtt énekelni, vagy ha külföldre megyünk, természetesen ott nem csak a magyar református keresztény, hanem a magyar kultúrát is képviseljük. A legjobb képviselete szerintem a magyar kultúrának, ha az ember népdalokat énekel. Hát még, hogyha népdal feldolgozásokat, mégpedig a legnagyobb szerzőktől. Következik most Bárdos Lajos Csillagvirág című népdalfeldolgozás Csokra.
Oh.
Nem csak a magyar népzene felé szoktunk kikacsingatni, hanem egy kicsit messzebb is. Aki a vallásos vagy egyházi nevvel foglalkozik, az előbb-utóbb úgyis beleakad a néger spirituálek és gospelek világába. Ennél vonzóbb nagyon kevés van a mai kor embere számára, hiszen ebben nagyon sok egymásnak szinte teljesen egymásnak feszülő, de ma már ebből a feszülésből semmit nem érezhető vonulat van. Csak a legfontosabbat mondom. Amikor ezek a néger spirituálik és gospelek kialakultak, akkoriban nem tekintették embernek ezeket a feketéket. És számukra egyetlen egy vigasság volt, egyetlen egy vigasz volt, sőt, egyetlen egy boldogság forrás volt, mégpedig az, amikor megérkeztek az első baptista prédikátorok, és azt hirdették nekik, hogy ti is emberek vagytok. Mi az, hogy emberek vagytok? Ugyanolyan lelketek van, mint a fehér embereknek. Ez őket hihetetlenül felszabadította. Ezért kezdték a Bibliát tanulmányozni. Az egyetlen vigaszuk, és aztán majd később szabadságuk kivívásában is az egyetlen erőforrásuk a Szentírás lett. Elkezdték olvasni a régi történeteket, nagyon megkapta őket a zsidóság néhány története. Józsué története például, aki ostromolja Jerikót, de hát Jerikó nagyon nagy, nagyon erős, semmi. És aztán egyszer csak valami csoda történik, mert Józsué valami új harcformát vett be. És ennek a új harcformának az lesz a lényege, hogy nem katonai erővel akarja bevenni Jerikót, trombitáltat, körbe a falak körül. És aztán egyszerre csak csoda történik, mert Jerikó bevehetetlenek itt falai, összeomlanak. Ebből azt vették ki a néger testvéreink, hogy ha Józsué így ostromolhatta Jerikót, akkor, és megtörtént a csoda, akkor egyszer mi is szabadok leszünk. Így írták ezt a számot, aminek a címe Joshua for the Battle of Jericho.
Joshua, Joshua, for the Battle of Jericho. Joshua, Joshua, for the Battle of Jericho.
Joshua, for the Battle of Jericho.
Sok évtizedes hagyományunknak megfelelően természetesen klasszikus zenével zárunk. Händel Messiás, halleluja! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Melyiket énekeljük el? Mit szeretnének hallani? Jó. Hát akkor lehetséges, hogy a négeres videót állít elnyomjuk még egyszer.
Hajdan a szégyen, hajdan a csodásan,
Papot nem illik megtapsolni, úgyhogy azért jöttem ki. Nagyon szépen köszönjük Takaró Mihály karnagy úrnak, a kórusnak ezt a gyönyörű szép koncertet. Annyit, ahogy szoktam mondani a legvégén, perséles adományunkkal a kórus dolgai, céljai támogatjuk. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra!